Egy tavaly szertefoszlott illúziónak nevezte az energiabiztonságot Szijjártó Péter, elektromos elosztó berendezésekhez szükséges alkatrészeket előállító klímasemleges gyár épült Dunavecsén. A csehek az orosz Rosatom cége helyett az amerikai Westinghouse-tól akarják beszerezni a jövőben a nukleáris fűtőanyagot. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A jelenlegi energiapiaci helyzet gyilkos az európai versenyképességre. Az egyedüli megoldást az elérhető földgázforrások bővítése jelenteni. A keresleti helyett a kínálati oldalra kellene koncentrálni. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Budapest LNG Summit konferencián. Sipos Ildikó összeállítása.
Az LNG felől már lassan a hidrogén irányába mozdul a világ, ami nem is olyan régen még modern volt, már lassan elavul, kezdte felszólalását a külgazdasági és külügyminiszter, aki úgy fogalmazott, mindezek ellenére van még előttünk pár olyan év, amikor a valóságra kell koncentrálnunk, a valóság neve pedig ma a gáz, érkezzen akár csővezetéken, akár csepp folyósítva. Szijjártó Péter szavait szinkron tolmácsolással hallják.
Tudjuk, hogy egyszer a jövőben majd lehet, hogy a hidrogén lesz az anyag, ami ezt kiváltja, de addig is túl kell élnünk. Úgyhogy amíg a nagyon modern és nagyon progresszív megoldásokat keressük, addig két lábbal álljunk a földön.
A miniszter hangsúlyozta, az elmúlt évben teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az európai energiaágazat stabilitása és biztonsága illúzió volt. Hozzátette, ezt jól mutatja, hogy az ukrajnai háború és a hibás válaszlépések miatt a földgázára a korábbi tízszeresére nőtt. Védtelennek bizonyult továbbá az energiainfrastruktúra. Támadás érte az északi áramlat 2 gázvezetéket. Ez egy kritikus infrastruktúra, mégsem történt független nemzetközi vizsgálat az ügyében, és továbbra sem ismert az elkövető, emelte ki a miniszter. Hozzátéve, mindez elképzelhetetlen lenne az Egyesült Államokban. Szijjártó Péter szerint hatalmas álhírhullám söpört végig Európában a téli szezon előtt. Sokan emlegették a gáztározók magas töltöttségét. Arról azonban nem esett szó, hogy a telítettség milyen arányban van a fogyasztással. Szijjártó Péter közölte, Európa nagyon szerencsés volt az enyhe tél miatt. Sok politikus most ünnepli magát, de ez túl korai. A következő tél sokkal nehezebb lesz.
Az elmúlt évben, körülbelül az a fél év végéig, körülbelül 60 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Oroszországból az európai gázrendszerre. Most már azt tudjuk, hogy ez körülbelül 8-10 milliárd köbméterre fog csökkenni, ami azt jelenti, hogy minimum 50 milliárd köbméternyi hiány tapasztalható majd az elmúlt évhez képest földgázban, amelyre megoldást kell találnunk. Második, ne feledjük el, hogy Kína zárlat alatt volt, járványügyi zárlat alatt volt, és a kínai gazdaság nagyon-nagyon alacsony szinten működött saját magukhoz képest. Kína ismét nyitott, azt jelenti, hogy a kínai gázigény jelentősen nőni fog, és hogyha megnézzük a globális LNG piacot, akkor mindenképpen van egy versenytársunk, méghozzá Kína. A harmadik aspektus talán ez az, ami szorosabban kapcsolódik az LNG-hez. Emlékezzenek arra, hogy az új kapacitások tavaly épültek, az mennyi? Ezeket adjuk össze, és vessük össze az 50-52 milliárd köbméternyi orosz gáz hiányjal, tehát amely nem lesz majd az európai rendszerben.
A jelenlegi helyzet Európára nézve gyilkos a versenyképesség esetében is. A földgázára Európában 7-szer magasabb, mint az Egyesült Államokban, az áramé pedig 3-szor magasabb, mint Kínában.
Úgy gondoljuk, hogy a valós megoldás az lesz, hogy annyi gázt hozzunk az európai piacra, amennyit csak lehet, és annyira növeljük a kínálatot, amennyire csak lehet.
A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, amikor diverzifikációról beszélünk, akkor nem a földrajzi irányokat kell megváltoztatni, hanem új forrásokat kell bevonni, a keresleti helyet pedig a kínálati oldalra kell koncentrálni. Megerősítette, Magyarország fizikai és nem pedig ideológiai vagy politikai politikai kérdésként tekint az energiabiztonságra. Azt mondta, a diverzifikáció első lehetősége az azeri gáz bevonása. A másik opció további LNG források Horvátországból, Görögországból, Törökországból és Lengyelországból. Minden irányból bővíteni kell a hálózati kapacitásokat, ehhez uniós források szükségesek, hangsúlyozta. Figyelmeztetett, noha brüsszeli tárgyalásain egyesektől azt hallotta, hogy nem akarnak már további pénzeket fordítani a gázinfrastruktúra fejlesztésére. Ez nagy hiba lenne, mondta előadásában Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
16 milliárd forintos beruházással Dunavecsén klímasemlegesen működő gyárat épít a Schneider Electric. A francia elektronikai vállalatnak ez lesz az 5. magyarországi üzeme, ahol középfeszültségű eszközöket gyárt majd elektromos elosztóberendezésekhez. Mint azt az ünnepélyes alapkőletételen Szijjártó Péter miniszter elmondta, a beruházással a cég 500 új munkahelyet hoz létre. Az üzemről, illetve a hazai energiapiacon bekövetkezett változásokról Veres Zsoltot, a cég országigazgatóját hallják.
Természetesen érezzük az ügyfelek fokozott érdeklődését elsősorban az energia megtakarítási lehetőségek iránt, de igazából hosszabb távon nézve tulajdonképpen azt mondom, hogy nem is a múlt évben kezdődött ez el, hanem akkor felerősödött. Mi magunk egyébként már 20-25 éve erre építjük az üzleti stratégiánkat és a megoldásainkat. Itt alapvetően az elektrifikáció és a digitalizáció egy nagy téma, ami látszódik és érezhető. A másik pedig ez a szaknyelven az energia 4.0 korszak, ami tulajdonképpen a villanyáram, az áramtermelés, a napelemek megjelenése és az egésznek egy digitális házadba való összekötése jellemezte. De ami igazából az elmúlt egy évben történt és változott, azt talán leginkább a COVID-hoz tudnám egy picit hasonlítani. Ott ugye azt láttuk, hogy néhány hét vagy hónap alatt végbe ment egy olyan változás, ami egyébként is megtörtént volna, de szinte biztos, hogy nem ilyen ütemben. Most mi ugyanezt látjuk és érezzük a saját területünkön, tehát az energiahatékonysági területen. Tehát megjelent egy felfokozott igény arra vonatkozóan, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásra kerüljenek, és helyett elektromos energián alapuló energiaellátásra térjen át mindenki, és mindezt hatékonyan, tehát hogy egyre olcsóbban és egyre jobban használjuk ki az energiákat.
És inkább az energia megtakarítás, vagy az új energia felhasználási és termelési módok felé ment el a piac. Értem ez alatt azt, hogy inkább a vezetékes áramot próbálják sokkal hatékonyabban felhasználni általában, vagy pedig saját maguk szeretnék megtermelni a felhasznált energiát, hiszen az kiszámíthatóbb áron érkezik, illetve kiszámíthatóbb áron érhető el.
Én azt gondolom, hogy mind a kettő, így talán együtt és egymást erősítve. Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy annyi energia nincs, hogy a kapacitásokat a csúcsfogyasztásokhoz méretezzük, és igazából ez nem is lenne fenntartható ilyen módon. Másrészt viszont az nagyon fontos, hogy a meglevő energiát azt optimálisan használjuk fel. Éppen ez alatt az, hogy amikor kell és akkor, amikor kell használjuk, és adjuk oda a megfelelő fogyasztóknak. Tehát szerintem mind a kettő jellemző és mind a kettőre vonatkozó igény megfigyelhető azért a igényekben.
És vajon problémát okoz-e a hazai vállalkozásoknak, cégeknek az, hogy, mint említette, egy vélhetően hosszabb időn keresztül végrehajtott beruházást, fejlesztést kell viszonylag rövid idő alatt végrehajtani, vagyis sokkal koncentráltabb, sokkal több kiadást igényel egy-egy ilyen felújítás, egy-egy ilyen megújulás?
Ez kettős. Egyrészt az egyértelmű, hogy a megtérülési idők azok rendkívül mértékben lerövidültek. Ez köszönhető egyébként azoknak a megoldásoknak is, amit például mi az ügyfelek rendelkezésre bocsátunk. Nekünk például nagyon sok olyan tapasztalati történetünk van, ahol láttuk azt, hogy a gyártószektorban nem olyan régen volt olyan partnerünk, ahol kevesebb, mint egy év, tehát akkor egy szezon alatt visszahozta az árát az a beruházás, ami az ottani energiahatékonyság korszerűsítésére vonatkozott. Tehát a tervezett fejlesztéseket én azt látom, hogy előrehozták a vállalkozásuk. Tehát az erre vonatkozó, energiahatékonyságra vonatkozó fejlesztéseket. A prioritási listákban ezek előre kerültek. Egyrészt, hogy az energiaköltségeket leszorítsák, ez egy fontos téma. Tehát az energiaköltségek leszorítása az egyik téma, a másik téma pedig az, hogy a megújuló energiaforrásoknak a bevonása hogyan lehetséges a rendszerbe.
A lakosságnál is látható egy hasonló felfokozott tempójú energia megtakarítási hajlandóság?
Én azt gondolom, hogy igen, természetesen picit más jellegű, meg a mérete más ezeknek a történeteknek, de én azt gondolom, hogy az áram vagy az energiaköltség emelkedése az ugyanúgy fáj a lakossági szektorban egy magánfelhasználónak, mint amennyire mondjuk egy cégnél. Nyilván a méretek, az arányok mások, de egyébként a megoldási javaslatok, illetve a koncepciók azok nagyon hasonlóak, és az előbb említettem a energiaköltségek leszorítását, meg a megújulóknak a bevonását. Tehát tulajdonképpen a nulladik pont, és talán ez a legfontosabb mindenkinek, a mérés. Tehát mindig azt mondjuk, hogy kezdjük el mérni. Ez az első lépés, hogy mi az, amit használunk, és utána azt lehet azokat az adatokat, amit mérünk, azokat analizálni, elemezni, azokból következtetéseket levonni, és annak megfelelően különböző lépéseket tenni. Tehát ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk.
Az okos megoldások mit akarnak, illetve miben tudnak segíteni? Mert hogy ugye ez jó pár évvel ezelőtt, pláne egy háztartás esetében inkább úri huncutságnak tűnt, mint pénzmegtakarítási módnak.
Hát nagyon sok okos ötlet van, meg okos megoldás van, ebben teljesen egyetértek. Én azt mondom, hogy a legfontosabb talán, hogy miután ezeket az apró dolgokat összeszedtük, hogy valahogy ezt olyan rendszerbe rakjuk egybe, ami központilag és közösen kezeli ezt az egészet. Mondok egy egyszerű példát. Mi ugye most építjük a dunavecsei új gyárunkat, ami egy okos gyár lesz, de mitől lesz az okos? Hát nagyon sok mindentől, tehát például geotermikus energiát fogunk használni a fűtésre, napelemek lesznek a tetőn, esővizet gyűjtjük a mosdókhoz, a öntözésre, légzsilipeket használunk, LED világítást alkalmazunk, stb. Tehát nagyon sok ilyen apró elem van, de szerintem az egésznek az eszenciája és a fontos eleme az, hogy neked a technológiákat, amiket említettem, a Schneider Electricnek egy digitális épületgépészeti és energiamenedzsment felügyeleti rendszere irányítja összehangoltan. Tehát ez olyan szerintem, mint egy ételt, jó alapanyagokból lehet és kell elkészíteni, de kell hozzá egy jó recept is. És talán ez az, ami itt egybe meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez egy jó működő rendszer legyen.
Az okos megoldások az elsősorban a cégek számára hozhatnak jelentősebb anyagi megtakarítást, vagy akár a lakosság számára is. Hogyha valaki mondjuk a gázüzemű fűtését összehangolja a hőszivattyúval, más néven a légkondicionálóval, megéri ez?
Én azt mondom, hogy megéri, hosszú távon mindenképpen, és hogyha az ember még a anyagi szempontok mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszi, amivel én azt gondolom és örömmel látom, hogy egyre többen foglalkoznak, akkor mindenképpen ezek a beruházások, ezek megtérülő beruházások lehetnek, és azoknak tarthatjuk őket.
Természetesen beruházásonként változik, de mekkora lehet ez a megtérülési idő? Mert mondjuk egy ingatlannál elég jelentős beruházást igényel, hogy valaki átálljon egy új fűtési módra, vagy akár okos berendezések is megvásároljam.
Ezeknek azért tényleg változó a megtörülés ideje, de azt mondtam, hogy pici apró lépésekkel lehet kezdeni, amik egyébként akár pár hónapos megtörülést is jelentetnek, de mindenképpen azt gondolom, hogy egy éves megtörülés az már olyan, ami elérhető és szemmel látható. Kezdve mondjuk világítással, LED lámpák használatával, és aztán mehetünk az egyre bonyolultabb részek felé, de alapvetően én azt gondolom, hogy ezek ilyen 1-2 éves megtörülési időszakban számítható beruházások.
Veres Zsoltot, a Schneider Electric ország igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
2035 után már csak klímasemleges üzemanyagokat lehet használni az Európai Unióban. De mi is számít klímasemleges üzemanyagnak, és kik járhatnak jól ezzel az intézkedéssel? Egyebek között erről is beszélgetett Domanics András Széchenyi Gáborral, az Autó című szaklap főszerkesztőjével.
Egy kínai autógyárnak az Európai Unió piaca nem olyan nagyon nagy falat. Ő nekik megéri a belső égést fejleszteni, hiszen Ázsiában és otthon is van belső égésű piacuk bőven. Vagyis, ha ők ügyesen lépnek, és most minden jel erre mutat, és az európai és nagyon európai piacközpontú márkák pedig visszavonulnak a belső égésű fejlesztésekből, annak a végeredménye az lehet, hogy a következő 10-12 évben, amíg nem tiltják a belső égés forgalomba helyezését Európában, a kínaiak rá fognak repülni, nem csak az elektromos autók piacára, amitől sokan tartanak Európában, hanem a belső égésű autók piacára is, mert nekik van modelljük, van darabszámuk, és van technológiájuk is hozzá. Ezen egyébként csak kicsit enyhít ez a mostani enyhítés, ugyanis azt nem árt róla tudni, hogy most csak annyival könnyebbült a 2035-ös belső égésű tiltás, hogy az úgynevezett elektrofuel, tehát elektroüzemanyagokkal hajtott autók használatát és forgalomba helyezését, a használatát nem tervezik tiltani, tehát arra nem kell senkinek félnie, hogy a mostani autóját vagy az 5 év múlva megvásárolni autóját 2035 után nem engedik használni, ez csak az új autók forgalomba helyezésére vonatkozik. Na tehát a szabályozás most annyit látszik enyhülni, hogy ezekkel a bizonyos üzemanyagokkal hajtott autókat is forgalomba lehet majd helyezni. Jó hír, hogy az üzemanyag az ugyanúgy ég el, mint a benzin a benzinmotorban, tehát nem kell hozzá átalakítani az autót, egy mai autóba is beletankolható ez az úgynevezett benzin, és ebből adódóan komoly technológiai módosítások nélkül használhatóak a mai, vagy az akkori majdani benzines autók is.
Gyakorlatban tulajdonképpen mi ez a bizonyos klímasemleges üzemanyag?
Klímasemleges üzemanyagon, tehát ezen az üzemanyagon még a mai napig vitatkoznak, mert ugye igazából ennek a szabályozásnak, a 2035-ös szabályozásnak a német autóipar feküdt keresztbe, féltve természetesen a munkahelyeket és a beszállítói hátterét, nagyon jogosan, és jelentős részben ők állnak ennek a kutatásnak és fejlesztésnek az élén, ami ezeket az üzemanyagokat kutatja, fejleszti, és ezeknek az üzemanyagoknak a gyártását jelenti. Ez nem más, mint műbenzin, szintetikus benzin, tehát nem kőolajból állítják elő, hanem a technológiát még különböznek, több ilyen próbaüzem is van, néhány száz litereket képesek naponta előállítani, tehát még nincs hatalmas üzemanyaggyártás, de ezek a gyárak, ezek a mondjuk így finomítók, ezek mind a levegőből próbálják meg kifogni a széndioxidot, tehát szennyezést kötnek meg, vagy ha nem a levegőből, akkor valami ipari termelés melléktermékeként szereznek be, vagy az ebből származó széndioxidot használják föl, és a hidrogént, ami az előállításhoz kell, hiszen szénhidrogént állítanak elő, azt meg megújuló energiával, legyen az bármi, szél, vagy nap, vagy vízenergiával készítik, vagy teremtik elő hozzá. Tehát a lényeg az, hogy úgy készüljön a benzin, hogy annak az elégetése során környezetbe kerülő széndioxid, vagy egyáltalán szén alapú szennyezés, az kevesebb legyen, vagy legfeljebb annyi, mint amennyit megkötünk, vagy felveszünk, vagy felhasználunk, amikor elkészítjük. És még egy oldalága van ennek a dolognak, a bioüzemanyagok, amit az olaszok, az olasz autóipar pártol nagyon. Ők azt szeretnék, hogyha a biológiai alapú benzin és a biológiai alapú dízel, tehát a növényi alapanyagokból készített üzemanyagok is beletartoznának ebbe a körbe 2035 után. Úgy tudom, hogy ők egyelőre nem jártak sikerrel, de azt is tudom, hogy nem adták föl, tehát még harcolnak. Ha minden sikerül keresztülmenni, akkor a németek irányából az e-üzemanyagok, az olaszok irányából pedig a bioüzemanyagok lehetnek kivételek 2035 után.
Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Rosatom orosz állami holding részét képező Tvel cég helyett az amerikai Westinghouse társaság szállítja a nukleáris fűtőanyagot a cseh atomerőművekbe a jövőben, legalábbis ezt közölte a cseh energetikai művek, amelynek nyeresége tavaly megnyolcszorozódott. A két cseh atomerőmű így elbúcsúzik a több évtizede használt orosz fűtőrudaktól. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh energetikai művek a CSEZ tulajdonában két atomerőmű van, az egyik Dukovaniban, a másik Temelinben. Ezek közül az első üzemel hosszabb ideje, üzembe helyezésére még a 80-as években került sor, s az azóta eltelt közel 40 évben Oroszországból szerezte be az atomenergia előállításához szükséges fűtőanyagot. A fiatalabb, a 23 éve működő temelini atomerőmű szintén orosz fűtőrudakat használ, de itt kipróbálták már az amerikai fűtőrudakat is. A CSEZ a tavaly februárban kirobbant háború kitörése után határozta el, hogy a biztonsági szempontokat figyelembe véve amerikaira cseréli az addig használt orosz fűtőanyagot. Az energetikai művek részvényeinek 70%-a a cseh állam tulajdonában van, az amerikaiakkal kötött megállapodás pénzügyi részletei nem ismertek. A napvilágot látott információk szerint a nukleáris fűtőrudak a Westinghouse svédországi leányvállalatánál készülnek. Az amerikai vállalat a francia Framatom céggel együtt jövőre kezdi meg a nukleáris fűtőelemek Csehországba szállítását. A CSEZ nukleáris fűtőrúd tartaléka mintegy 3 évre elegendő. Ezt a szintű tartalékot a vállalat a jövőben is szeretné fenntartani. Daniel Benes, a cseh energetikai művek vezérigazgatója elmondta, hogy a fűtőrudak szállításának bebiztosítása nyugati cégek által jelentős lépés nem csak Dukovani és Temelin, hanem az egész cseh energiaipar számára, s ezáltal jelentősen megnő Csehország energiabiztonsága. A cseh kormány egyébként a két atomerőmű kapacitásának bővítését tervezi. A Westinghouse már jelezte, hogy érdeklődik a projekt iránt és részt vesz a pályázaton. Az amerikaiak mellett a francia EDF és a dél-koreai KHNP csoport nyújtott be pályázatot. Ezeket jelenleg a CSEZ szakértői tanulmányozzák. Az energetikai vállalat napokban kiadott közleménye szerint 2022-ben megnyolcadott 18-szorozódott a cseh energetikai művek nettó nyeresége. A 2021-es 9,9 milliárd koronás nyereség után tavaly közel 81 milliárd korona folyt be a cseh számlájára, melynek vezetősége rámutatott, hogy mindez az ukrajnai-orosz invázió miatt rendkívül megugrott villamos energiaár emelkedésének, a cseh nemzetközi piacokon elért jó eredményeinek és a csoport erőművei biztonságos üzemeltetésének köszönhető. Ez az eredmény az elemzők várakozásait is meghaladta. A szakértők előzetesen 70 milliárd koronás nyereséget prognosztizáltak. A 2022-ben elért pénzügyi eredményünk rekordnagyságú osztalék kifizetését valószínűsíti. Ez a mai szabályok szerint 63 milliárd korona kifizetését tenni lehetővé, amiből 44 milliárd koronát az állam kapna, mondta Daniel Benes vezérigazgató, hozzátéve, hogy az idei évtől érvényes rendkívüli adók címén a cseh további mintegy 60 milliárd koronát fizet be az államkasszába. A vállalat által az államnak befizetett összeg így az idén meghaladja 100 milliárd koronát.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!